Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És következik a megbeszéljük Batka Zoltánnal a Népszavától, Galgóczi Eszterrel a Forrás Intézettől, és Bolgár Györggyel természetesen. Ha nem bánjátok, akkor én azzal a hírrel kezdeném, hogy Maria Corina már csádú átadta a Nobel békedíjat Trumpnak, aki ezt megköszönte. Valamit mondott a norvég Nobel Intézet is, hogy ez nem átruházható, de úgy tűnik ez senkit nem zavart. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, Trump elnök Nobel békedíjas.
Éljenezzünk?
Hát nem Nobel békedíjas, csak van neki egy Nobel békedíjas, nem ugyanaz.
Ez a káka meg a csomó, nem?
Hát ebben az esetben nem. Az egész úgy, ahogy van egy káka.
Szerintem, nem tudom, egy építőleg javaslatom lehet, hogy rögtön azért alapítsunk gyorsan egy Nobel békedíjat itt Magyarországon, mint egy kis kulacházi bejegyzéssel, és akkor azt adjuk neki Trumpnak jól látva, és úgyse fogja észrevenni a különbséget, és akkor ki lehet bulizni, mit tudom én, kettős adóztat, bocsánat, a vámegyvezményt újra lehetne akkor kötni esetleg, netán hitelt kérni tőle, vagy ilyesmi. Szóval adjunk békedíjat Trumpnak, jó? Persze, miért ne?
Talált a FIFA, megalapított egy békedíjat, át is adta neki. Eszter?
Én nem gondolom, hogy az a kérdés itt, hogy mi örülünk-e neki, hanem az a kérdés, hogy ő örül-e neki, és hogy ettől fogva talán egy kicsit békésebb lesz ő maga is. Nem, nincsenek illúzióim, tehát nem gondolom, hogy ez bármilyen helyzetet megold azok közül, amik most napirenden vannak az Egyesült Államokban. Gegnek, jó?
Minden esetre érdekes, hogy miközben Trump fogadta a venezuelai ellenzék mondjuk így vezetőjét, vagy legismertebb képviselőjét, aki Nobel békedíjat is kapott az ellenzéki tevékenységért, szinte azokban az órákban Caracasban a CIA igazgatója találkozott a Maduro rezsim hivatalban lévő ügyvezető elnökével, Delcy Rodriguezzel. Hát akkor most tessék mondani, milyen politikát is képvisel Trump elnök kormányzata.
Egy nagy barátság kezdete. Még gyorsan megtudod az előbbi konstruktívat, hogy annak idén 93 volt, hogy kaptam egy emlékérmet, hogy Szlovákia és új emelő kupán, ezt fel tudom ajánlani a haza érdekében Donald Trumpnak. Egyébként meg, hogy mondjam, tényleg ilyen elismeréssel adózok ennek a hölgynek, mert tényleg ő odat bármit a hazájáért, hát a Trump az meg, hát most erre mit lehet mondani tényleg.
Ne tettél, mert én elkezdem fölajánlani a 14 éves koromban Hódmezővásárhelyen nyert ezüst érmemet, 100 méteres síkfutás. Mi gondolsz, örülne neki?
Szerintem igen. Szerintem, menjünk együtt az amerikai nagykövetségre. Jó. Holnapra behozom az érmemet.
Ha már Trump,
a magyar
akkor,
Usain igen. Bolt from Hódmezővásárhelyen.
Magyar Antón Taranyenko. Ja nem, az ukrán volt.
Ha már Trump, akkor Grönlandról hadd kérdezzelek benneteket. Ugye a legutóbbi hírek szerint az Európai Unió egy kisebb fajta hadijátékot próbálott rendezni, hát legalábbis megpróbál katonailag jelen lenni a szigeten, de hát ez egy alkalom. Illetve ezzel kapcsolatos hír, hogy Izland fontolgatja, hogy belép a Európai Unióba, mert veszélyeztetve érzi magát. Egyébként Trump említette Izland nevét is, és úgy tűnik, mintha Európa megpróbálna, és talán tud is valamennyire összezárni Grönland körül. Egyébként volt egy tárgyalás Washingtonban, nem is a Fehérházban, a grönlandia dán és az amerikai külügyminiszter között. Mester?
Igen, ugye az egész történetben tulajdonképpen nekünk az az érdekes, hogy az Európai Unió meg tudja tartani a pozícióját, vagy tud-e bármilyen hatalmat és érdekérvényesítést felmutatni, ugyanis abban az egyben Orbán Viktornak úgy tűnik igaza van, hogy egy világrend átrendeződés van. Trumpnak legalábbis abszolút az az érdeke, hogy felrúgjon mindenfajta nemzetközi egyezményt, ami jelenleg működni látszott, mert azért ebben is lehetne zárójeleket nyitni. És abban az esetben, hogyha neki minden olyan terve, amire rámutat, vagy minden olyan terület, amire rámutat, hogy ő ezt szeretné elfoglalni, ez szokott így történni, végül sikerrel koronázódna, akkor az Európai Unió igencsak vakarhatná a fejét is, már nem csak gazdaságilag, de mindenhogyan veszítene a hatalmából. ijesztő egyébként azokat a híreket olvasni, hogy katonák vonulnak ide-oda, amoda. Főleg ijesztő ez akkor, amikor Magyarországon az a kampány üzenet, hogy békét akarunk, és ki kell maradni mindenhonnan, és Brüsszel mindenképpen háborút szeretne csinálni, mert akkor a kedves olvasók azt gondolhatják, hogy brüsszeliek, katonák vonulgatnak, akkor itt most tényleg megtörténik az, amit Orbán Viktor vizionál. Ez egyébként egyrészt nem így van, másrészt meg valahol szomorú ezt kimondani, de közös érdekünk, hogy legalábbis felmutassunk valamit, aztán ebből nem valószínű, vagy reméljük nem lesz háború.
Gyuri?
Bevallom, én is hibás vagyok abban, hogy mindent hajlamos vagyok Orbán Viktorhoz kötni, ezt elmondta, hogy Orbán Viktornak abban az egy dologban igaza van.
Most én kezdtem.
Igen, de mondom, én is hibás vagyok ebben. De hát csak a hülye nem látja, nem most, hanem már hosszú évek óta, hogy igen, annak a világrendnek, amit mondjuk liberális demokráciának és valamiféle liberális demokratikus világrendnek legalábbis a nyugati országokban és bizonyos hozzájuk kapcsolódó államokban láttunk, annak vége. A szépen lassan töredezik, repedezik, esetleg most éppen a szemünk előtt teljesen szét is esik. Orbán annyiból volt bizonyos értelemben előbb, mint számos más európai politikus, hogy ő már ezt a 10-es évek elején nem is megjósolta, inkább erre kötött fogadást, emellett foglalt állást, hogy azok az országok az igazán fejlődőképesek, mint Kína, mint India, mint Szingapur, mint Oroszország, amelyekben ilyen rendszer van. Tehát,
és akkor Magyarország miért nem?
És ezért ő illiberális, úgynevezett illiberális államot akar építeni. Hát, hogy Magyarország miért nem? Ez egy jó kérdés, mert ugye most is arról filozofált, hogy a béke gazdaságot csinálunk, mert Európa háborús gazdaság, mi be hadigazdaság, mi meg béke. Miért csúsztunk le az Európai Unió majdnem összes statisztikájának az aljára? Miért? Tehát itt van 16 éve ez a békés, illiberális ember, aki előre látott mindent, mi meg egyre csúsztunk le, akkor valami baj van azzal, amit ő lát, vagy mond, vagy főleg amit csinál, mert össze-vissza beszél gyakran, de amit csinál, az egyértelműen rossz Magyarországnak, és ebben a felfordult biztonsági helyzetben, hiszen ez tényleg egy abszurdum, hogy 15 francia katonát küldenek Grönlandra, na nem azért, hogy meg tudnák védeni, de ennek van szimbolikus jelentősége, és mennek majd britek, meg németek, meg mások is, de ez azt mutatja, hogy tényleg bármi megtörténhet ilyen helyzetben egy Magyarországnak, egy magyar vezetőnek Európa közepén csak egy opciója volna ahhoz az viszonylag erős, bár fenyegetett szövetséghez tartozni, amelyet Európai Uniónak és NATO-nak hívnak. Ha valaki ebből folyton ki akar lépni, az szólja le, onnan kacsingat ki, az csak romlásba viheti az ország.
Zoli?
Hát én személy szerint soha nem hittem az ilyen nagy világrend elméletekben ezt a számomra, ez mindig egy kicsit a valóságnak ilyen szobatudósi megcímkézése.
És a nemzetközi hogy... tanulmányok szakás írta magát.
Hát nem hiszem, hogy miattam elsírta magát, de ettől függetlenül még fenntartom azt a véleményemet, hogy ez egy kicsit ilyen szellemi lustaság is sok esetben, vagy mondjuk, hogy a szellemi lustáknak a mankója. Nem hiszem, hogy ez annyira liberális volt az a világrend, legalábbis nem tudom, hogy miben tükrözött még a liberalizmus akkor, amikor az Irak ellen Saddam Hussein kinyugasztásáért bizonyítékokat gyártottak az Egyesült Államokban erőpozícióból, vagy amikor itt van Nagy-Britannia falklandi háborúknál, vagy, és akkor most nem fogom végsorolni a úgynevezett liberális világrend alatt. Alapvetően egyébként, hogy a Trumpot, ha nagyon rá akarunk szuszakolni valamiféle ilyen szép billogót, akkor őt ugye a politikai realisták közé szokás szorolni, persze a politikai realisták is most így utaütést kapnának, ugye aki azt mondja, hogy nagy elvek, intézmények, kutyafüle, az erőpozíció számít, és azt kell kihasználni. No de, ami ennél a lényegesebb dolog, tehát azt gondolom, hogy a Trump az gyakorlatilag csúnya szavakkal csinálja ugyanazt, amit korábbi amerikai adott esetben közigazgatások szép szavakkal tettek. Hát ha már Dél-Amerikáról beszélünk. Szép szavakkal dolgozott a CIA Dél-Amerikában, a legsúlyosabb diktatúrákkal együtt, szép szavakkal dolgozott együtt ugyanígy Pakisztánnal, és még lehetne sorolni. Nem mondom végül, akkor itt a nemzetközi tudományok szakára át kéne, hogy jelentkezek. De ami a lényegesebb erről, tehát azt gondolom, hogy ez most egy stratégiai játék. Én nagyon merem, és gondolom azt, hogy az Európai Unió egy nyerőlóra tett Grönland esetében, ami valójában azért nem az identitásunknak a közepe, ugyanakkor meg a Donald áll Trump, és itt jön be ez a nagy geopolitika logikának, a, hogy ismerem, az Achilles sarka, hogy nagy geopolitikák az ilyen apró részleteken szoktak elcsúszni. Tehát mondjuk Vladimir Putyin borzasztó nagy geopolitikai logikát gondolt, ugye Ukrajna elfoglalása, még hát csak nem számoltak az, hogy kicsit szűk az az út, ami Kijev felé vezet, és szét fogják lőni ott az ukránok őket. Vagy nem számoltak a logisztikával. Ebben az esetben is a Donald Trump ugye mondott valamit, hogy akkor Grönlandben miénk lesz. Logisztika. Ugye az utánpótlást megoldani Grönlandra baromi nehéz. Emlékszünk, amikor G.D. Vance oda tette a fenekét, és nem kapott szállást. Grönlandnak az a 60 ezer lakosa, az hátradó, és azt mondja, hogy ja, hát mi egyébként nagy részt önállátók vagyunk, Grönland nagy részt önállátó tud lenni.
Nem.
De?
Nem.
Na.
Nem, a grönlandi büdzsének 50%-át fizeti Dánia. Semmi önállátás nélkül.
Az élelmiszerről beszélek, Sándor.
Ja,
hát halásznak. Halászni tudnak.
Halászni tudnak, én erről beszélek egyébként.
Halat,
tehát az a túlélet. Én nagy részük egyébként eszkimó származás, tehát hogy ők meg tudják oldani. Ugyanakkor az amerikaiaknak meg majd mindent hordani kell, egy Grönlandon ma is az élelmiszer ár az horror.
De Zoli, ettől még nyugodtan oda küldhetnek 2000 amerikai katonát. Azokat valahogy el fogják szállásolni, építenek gyorsan nekik ezt. Az nem probléma katonailag, semmilyen módon meg logisztikailag, hogy ott egy-két ezer fős amerikai helyőrség átvegye.
Tud meg kell egy pizza Grönlandon?
De mindegy. Majd ingyen lesz. Trump azt mondja, ingyen adjuk a pizzát.
Magyar pénzre átszámítva több ezer, 5-6 ezer forint, de lehet, hogy most már több is, mert forint fos. A lényegesebb az az, hogy az nagyon, tehát, hogy ez egy hasonló probléma, mint Vietnám, nem gondolják végig a részleteket, lehet oda menni, lehet háborúzgatni, csak kérdés, hogy hosszú távon fent tudnak-e tartani egy megszállást úgy, hogy a lakosság passzív ellenállásba húzódik majd Grönlandon.
Ez nem Vietnám, 60 ezer ember.
És nagyobb a sziget, mint Ausztrália.
Egy dolgot megemlítetek, hogy ez az egész liberális világrend, csak mert hogy Orbán Viktor nagyon szereti ezt a képzavart idehaza nagyon jól eladni, tehát ez nem egyezik a liberális értékrenddel, és nem arról van szó, hogy itt a világ összes országa egy ilyen vók összeesküvéssel nekünk ront, vagy bárkinek neki ront, hanem ez hivatalosan egyébként a szuverén nemzeteknek az együttműködési kerete. Igen. Az a rend, amiben eddig éltünk. Ami
Zoliában igaza volt, hogy egy korábbi évtizedekben sem tartotta be mindig az erősebb ezeket. Nem általa egyébként kikényszerített, meghozott és másokkal egyeztetett szabályokat, voltak ilyen szabályok, de igyekeztek magukat tartani hozzá.
Legalábbis látványosan, és nyilvánvalóan egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok mindent elfedünk, és úgy teszünk, mintha valamit jól csinálnak, miközben egyébként a háttérben folyamatok zajlanak, de ilyen erősen még nem rúgták fel.
Két nagyon rövid dolog. Egy, valóban tökéletesen igazából, én azt mondom, hogy pont az ilyen szabadtudósi meghatározások, pont a hasonlóan szabadtudós Orbán Viktor szélhámosoknak adnak egy nagyon magas lasztit, hogy akkor előadják, hogy ők a liberális világrend lerombolói, miközben különösebben nem romboltak le semmit, és nem is építettek semmit. A másik dolog ebben az esetben is, hogy azt gondolom, hogy itt a logisztika az nagyon-nagyon fontos ebben az esetben, és azt is gondolom, hogy szerintem azért az európai hadvezetés, tehát a brit, német, itak, dása, azok azt jó átgondolták ezt a kalandot. Amerikáknak nem biztos, hogy ez olyan jó ötlet lesz oda menni.
Biztos, hogy nem jó ötlet, és de Európa nem azzal a szándékkal küld oda katonákat, hogy majd ténylegesen lőjenek az amerikaiakra, hanem azért, hogy ne jusson eszetekbe idejönni, mert itt vagyunk, és ugye nem akartok ránk lőni. Hát ez talán erős lesz.
Van még valami, legalábbis a hírek között szerepelt néhány nappal ezelőtt. Az amerikai hadvezetés az nagyon nem javasolja az elnöknek ezt a kalandot, és volt valami nagyon furcsa megfogalmazás, hogy tulajdonképpen Trumpal pont olyan nehéz beszélgetni, mint egy 5 éves gyerekkel.
5 éves gyerekekkel néha lehet beszélgetni.
Sok csillagos tábornok. Hát nem tudom, hogy ez mennyire
igaz. Ezt már az első kormányzása alatt vele dolgozó, hozzá közel álló, és aztán végül vele szembeforduló egyébként benne közismert tábornokok, vezető politikusok, kormányzati szakemberek egymás után mondták, hogy lehetetlen vele gyakorlatilag vagy egy 5 éves gyerek, vagy egy 5. általános osztály szintjén lévő emberrel vitatkoznak, de hát a saját mostani személyzeti főnök nője mondta azt, hogy olyan, mint egy alkoholista, olyan a cselekvő és gondolat képessége, vagy úgy ragadják el bizonyos gondolatok, mint egy alkoholistát, aki azt mondja, hogy most nekem akkor ez a fontos, elfoglalom Grönlandot.
Tessék, ez ide vezet a sok kólaivás, a sok cukor.
Menőzze ezt, egészségesen él sportot. Igen, még annyit, bocsánat.
Zoli, most egy kis önkorlátozás.
A műsorvezető közbeszól.
Köszönöm szépen. Itt most azt mondom, hogy majd meglátjuk ezzel a nagyon szellemes és okos fordulattal, és akkor térjünk át most egy kicsit a magyar belpolitikára. Két közvéleménykutatás jelent meg, az Ideáé, a Mediáné. Az Ideá szerint 10% a két párt közötti különbség, Medián 12-re méri, és hát 1%-ra mérte a DK-t, mit lett ebből egy kis csetepaté, mert a DK nagyon megharagudott, de hát sajnos van egy levél, amit Hanendre föl tudott mutatni. Én ezt nem mondom végig, majd ti megbeszélitek. És viszont a DK most közölte, hogy ő rendelt egy kutatást két magyar és egy amerikai cégtől, és 4%-on áll, de begyűjtett 10-et is, mert találtak 800 000 embert Magyarországon, akik nem utálják a DK-t, tehát egy részük be sorakoztatható a párt mögé. Tessék!
Aztán az a te pályád.
Közvéleménykutatások, igen.
Mint szobatudós.
Én első körben akkor hozzátenném azt, hogy ugye a két párt közti különbség a Tisza javára mérték, ami én azt gondolom, hogy amennyiben ezeknek lehet hinni, akkor nyilván most Török Gábornak a mondatai mentek nagyot, hogy akkor nehezen megfordítható, és ezzel abszolút csak egyetérteni lehet. Ami engem... kicsit meglepet, és szeretnék ebben hinni, az, hogy az elmúlt hónapokban azért éreztük, hogy a Fidesz jön felfele, legalábbis a médiából nagyon erősen ez volt hangsúlyos, és nyilván az is van, hogy minden erőforrásuk megvan ahhoz, hogy a napi rendet tudják alakítani a saját szájízük szerint. Ugyanakkor szeretném azt gondolni, hogy itt a Szőlő utcai botrány az tényleg megviselte a lakosságot, és ezért nem feltétlenül tudnak visszasorakozni a Fidesz menni, de ezek természetesen hipotézisek, tehát nem kérdeztük le egyesével a választóktól, érdekes lenne az a kutatás is, hogy ami a DK-t illeti, itt egy olyan problematikát vittek nyilvánosságra, ami nagyon sokszor megfigyelhető olyan pártok vagy politikusok részéről, akik kívül esnek a nyerőszérián. Tehát nyilván nagyon sokan támadták már a közvéleménykutatókat, vagy a közvéleménykutatásokat magukat, és sokszor egyébként nem alaptalanul. Tehát azért azt is lássuk be, hogy már nem véletlenül tesszük oda a ha igaz előmondatot, de az a fajta kiállás, amit ők képviseltek, ugye, hogy ráfogják a mediára, hogy ők adat hamisítottak volna, vagy legalábbis ezt a közhangulatot szerették volna elérni, hogy a mediára haragudjanak, ezért ez abszolút nem jogos, és erre ugye tényleg írásos bizonyítéka van Hannendrének, aki egy kutatást kínált, amit meg lehet csinálni, és tulajdonképpen szerintem az egészben az a nevetséges, hogy a mai hírrel összerakva azt, ők is pont ilyen kutatásokban vannak éppen, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy olyan szavazók, akiknek állítólag szimpatikusak, őket megfordítsák, vagy maguk mögé állítsák. Hannendre egy hasonló kutatást ajánlott fel, nem azt mondta, hogy csinálunk nektek több szavazót, hanem hogy felmérjük azoknak az embereknek a hajlandóságát, akik esetleg jobban kötődnek a baloldalhoz. Ezt kikérik maguknak egy nappal ezelőtt, majd kirakják utána, hogy amúgy vannak ilyen kutatásaink. Ez számomra nagyon szórakoztató, de közben meg kifejezetten szomorúnak is tartom, mert az ilyen viták, én azt gondolom, hogy senkinek nem kedveznek, főleg nem nekik abban az esetben, hogyha tényleg komolyan gondolják, hogy a választásokon jobban szerepeljenek, mint amit most látunk a közvéleménykutatásokból. Amit megértek, hogy pártként ez a céljuk, de nem hiszem, hogy így lehet elérni ezt.
Hát igen, ez egy komoly politikai hiba volt, mit tudok erre mondani. Ha a DK valóban őszintén, vagy a DK vezetői őszintén feltételezik, hogy hát ez a Medián velünk szemben elfogult, és folyamatosan lepontoz minket, vagy alulmér minket, akkor még gondolhatják is ezt, de elég ilyenkor egy olyan válasz, ha egyáltalán kell nyilvánosságra hozni, hogy a Mediánnál sajnálata láttuk, hogy 1%, hát itt van ezzel szemben az IDEA, meg a Publicus, meg az AVEC, és akkor tessék megnézni, mindenki dönthet, ahogy akar. Ez egy válasz lett volna, sokan el is gondolkodhattak volna rajta már, akit érdekel, de ez a nagyon durva hangnemű kirohanás és személyeskedés, ez nem hozhat semmi jót a DK-nak és a DK politikusainak, ráadásul a DK második számú vezetőjéről van szó. Úgyhogy ez egy szerencsétlen dolog volt, hogy ezt egyedül találta ki első felindulásában Molnár Csaba, vagy egyeztette valakivel, talán a főnökével, nem tudom. Én bízom benne, hogy csak egyedüléként találtak ki, de így is rossz volt, mert sokkal nagyobb figyelmet keltett az ügy körül, mint ahogy egyébként észrevették volna sokan, hát csak 1%. Most már mindenki tudja, hogy annak miért.
Meg szobatudóst mondtunk előbb, mert lett volna egy ilyen válasz is erre, hogy az egy... hogy az egy meg a négy, ez tulajdonképpen statisztikai értelemben lehet ugyanaz a közvéleménykutatásokban, hogyha a hiba határt figyelembe vesszük, és akkor ez az egész csetepaté teljesen minden lett volna.
Sőt, hogyha kvantummechanikát veszünk, akkor még a DK kétharmados is lehet, mert a kvantummechanika logikáját, de egyébként meg én nagyon nehezen tudok erről tényleg érzelmének beszélni, sajnos a kedves nézőknek, a DK-ban rengeteg nagyszerű, nagyon jó embert ismerek, szeretek is, van, aki szeretek, de tényleg a jó példa az, hogy Pocsék totál tehetséges, telen pártvezetéssel az ő munkájuk megy majd most a levesbe, tehát már most ilyen post-mortem beszélgetés van a DK-ról, ez katasztrófa, amit csináltak eddig, ez meg már csak egy fokozat, tehát már rátesz egy lapát, azt hiszem a DK ott tolta el, amikor ugye expressis verbis kijelentette, hogy ő mind a 106 körzetbe ráindul a mindenkire. Most innentől kezdve levakarhatatlan lett róluk, hogy ők a Fidesz-szel valamit ott izé háttérbe, pedig nem gondolnám, hogy ez így lenne, vagy nagyon szeretném gondolni, hogy ez nincs így. És az összes többi, Dobrev Klára, aki teljesen alkalmatlan egy ilyen pártvezetői pozícióra, nem különösebben mozgatja meg az emberek fantáziáját. Szóval ez már tényleg a vége, amikor sikerül a, nem tudom, a Hanendre gyalázásával egy platformra helyezkedni az elkúrtakat legyártott Fidesz-szel. Ahol szintén Hanendre volt ugye a ős gonosz, aki vizé mindenféle ilyen ősszörnyűségeket hajtott végre, vagy
magyar... Hanendre ilyen globális gonosz szerepben van minden oldalon.
És tényleg, valaki ránéz Hanendre az Isten szerelmére, tehát ha valaki nem alkalmas globális gonosznak, egy nagyon jó indulatú, ismerjük, szerethető ember, tehát hogy ez egy agyrém.
Meg csak miért?
Harmadrész a legkitelesebb közvéleménykutató vezető. Tehát ilyen hülyeségbe belemenni, ez már tulajdonképpen annyi, mint halottnak a csók. Na mindegy, ennyi a DK-ra. Tényleg szívem szakadtával mondom, ezt már nagyon sok jó embert
ismerek
ott.
Hát, hogy a DK mikor mit rontott el?
Hát szerintem hosszú
azért
lenne.
Korábban kezdődött a dolog, hiszen gondoljuk lenne. Meg, hogy Magyar Péter nem léphetett volna színre, hogyha a DK sikeresebb korábban. És 2021-22-ben is már sokan akkor is úgy gondolták, a nagy vereség után pedig még többen, hogy a DK bizony elég sokat tett azért, hogy ne sikerüljön, nem tetszett neki, nem úgy állt be a közösbe, a hatosba, a Márki-Zay mögé, ahogy kellett volna, de ez egy dolog. Utána próbálkozott azzal, hogy hát ha már hat pártnak nem megy, sikerüljön legalább egy vezető, erős pártot kitermelni a baloldalból, legyen ez a DK, mégiscsak minket mérnek a legnagyobbnak, notabene még a Medián is őket mérnek érte a legnagyobbnak akkor, és megpróbáltak politikusokat más ellenzéki pártból oda csábítani, a legkülönböző Jobbiktól kezdve Momentumon át, Párbeszédig, szocialistákig, szóval úgy tűnt, mintha sikerülne ez az egyébként nagyon logikus, helyes gondolat, hogy csináljunk egy nagy pártot ellenzéki oldalon, de megállt, és valószínűleg azért állt meg, mert Gyurcsány vezetésével, Gyurcsány nevével nem sikerült áttörni egy bizonyos falat, és több embert megszólítani, mint amennyi körülbelül az MSZP, DK Párbeszéd körében volt. Hogy mennyire nem sikerült, az a ugye Magyar Péter színre lépett februárban, a pártját talán egy-két hónappal később alapította meg, és júniusban az európai parlamenti választáson 29,5%-ot szerzett, a teljesen ismeretlen Tisza, a DK MSZP Párbeszéd pedig 10 alatt maradt. Úgyhogy ez a csata már akkor elveszett, ahhoz képest már csak saját magukat morzsolják le.
Egy rövid megjegyzésenet Eszterre reagálva, mert az egy nagyon fontos dolgot mondta Eszter, hogy én is nagyon szeretném, hogy azt gondolja, hogy a Szőlő utca az, ami mert hogy morálisan ez egy nagyon komoly keresztje a magyar társadalomnak, de sajnos azt gondolom, hogy nem. Tehát eddig azért a magyar társadalom a tömeg szavazó logikát a morális kérdések is fogalmazom.
Morális kérdések önmagában egyébként szerintem sem tudnak változtatni, de hogyha belegondolunk, és megint csak visszamegyünk a Magyar Péter jelenségre, azért a gazdasági helyzet romlása és mellette egy morális kérdés, ez nagyon sokat tud fordítani.
Itt inkább a gazdasági helyzeten van a hangsúly.
A gyerekek ugye nem ugyanakkor, is szimplán morális kérdés.
Ugyanakkor, ami nagyon érdekes,
ilyen húsba vár.
Maga az a dolog, hogy gyerekek, ugye? Ez a szó, ez a fogalom, ez
morál az eleve egy biológiai dolog, mert a morál az nekem itt van a pocakomnál, tehát itt érzek egy szorító valamit, amit nem érezzük, ott nincs morál, vagy nem tudom. Na, ami a lényegesebb, az még talán az, hogy a, maga ez a mechanizmus, hogy azt látjuk, hogy ugyanazt a mechanizmus látjuk, mint ami annak idején az ellenzék és a Fidesz viszonylatával. Tehát az ellenzék volt, hogy egy valamilyen morális, vagy bármilyen botrány, vagy bármilyen ügy kapcsán kicsit megkapaszkodik, elkezd erősödni, és aztán ugye elfogy az adott éppen botrány mögül a szufla, és szinte mintha már gravitációs, hogy magától visszaerősödik a Fidesz. És az a baromi érdekes, hogy most ugyanezt látjuk a Tiszával, hogy tulajdonképpen a Fidesz ugye kinyomott irtózatos mennyiségű pénzt, tényleg elkezd erősödni, meg azért úgy láttatta magát, meg minden nyavaját kitalált, hogy ott legyen a vityánk ugye a középpontban, és aztán valahogy kifújnak, és abba a pillanatban visszaerősödik a Tisza. Tehát ez azt sugallja számomra, hogy itt valami sokkal mélyebb, sokkal alapvetőbb változás készülődik Magyarországon. Tehát tulajdonképpen Fidesz fogja majd lecserélni a Magyar Péter. Tehát a szavazóknak egy óriási nagy tömege a kormányképességet nem látja már a Fidesz.
Ezután is köszönjük Orbán Viktornak.
Hát akár még egyszerűtetsz is fel, és nem is mondasz marhaságot.
Vannak, akik a Fidesz kormányképességét látják, ugye?
Akik arra szavaztak, hogy akik azt mondták, hogy szerintük azért Fidesz győzhet.
Igen, a kormányzó képesség az nem nyilvános jelenleg. De valóban.
Tehát én azt mondom, hogy ez a csávó ez alkalmas, de jó, de hát a Fidesz tudjuk, az mindenki beütött, mindenki zsebé van, nyilván majd meg fogják azért nyerni, de aztán meglátjuk, szóval látunk már ebből meglepetést. Bocsánat.
Szőlő utcát emlegettétek, ugye a legfrissebb hír szerint, nem is az nagyon friss, a tököli börtön új részlegére telepítik át a Szőlő utcai fiatalokat. Ugye elterjedt, hogy akkor mindenképpen, hiszen nincsenek elítélve, de börtön törtelékén kezelik őket, aztán ott vigyeztett a BM egy ilyen félmondatot, hogy nem rab ellátást kapnak, hanem egy kicsivel jobbat.
Azt gondolom, hogy ez az egész ügy, ez végtelenül szomorú. Ezt én nem tudom objektíven nézni, tehát hogy itt nyilván a politikai kommunikáció áldozatai gyerekek, akikről azért, hogy ne érezze a társadalom, hogy gondoskodni kell, és hogy esetleg megnézzék azt a videót, és nekik is fájjon, hogy mi történik, ezért azt mondjuk, hogy börtöntöltelékek, és nyilván megint azt látjuk, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatban a Fidesznek is évtizedes bűnei voltak, mint ahogy egyébként előtte is a többi kormánynak. Csak ezzel egész egyszerűen nem akartak foglalkozni, hiszen ami nem látható, ami nem veszélyezteti az ő választási esélyeiket, abban nem kell pénzt tenni, abban nem kell energiát beletenni, abban nem kell gondolkodást tenni. És akkor eljutottunk odáig, hogy ameddig Novák Katalin lemondásával a Bicskei ügyet teljesen el lehet tolni magunktól, mert egy embert felelőssé teszünk, talán kettőt is, hogyha a nőkről van szó, akkor megint csak nem kell ezzel a témakörrel foglalkozni, és egy évvel később ugye visszajön egy egészen másik formájában a gyerekvédelmi kérdéskör, és itt jutunk el odáig, hogy még mindig azt látjuk, hogy nem, egyáltalán nem cselekvésben gondolkodnak, egyáltalán nem abban, hogy legyen egy társadalmi párbeszéd, vagy most ebben a pillanatban meghallgassák azokat a szakértőket, akik nagyon régóta kongatják a vészharangot, mert azért mi sem arra ébredtünk egyik reggel a másikra, hogy eddig azt hittük, hogy minden rendben van, és most meglepetésként ért minket. És nyilván láthattuk végigmenni azokat a kommunikációs folyamatokat a Fidesz részéről, amivel eddig kezelték az ügyeket. Először visszatámadtak, azt mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, aztán azt mondták, hogy cselekszünk, de hát ez megint csak nem cselekvés, hogy kivezénylünk rendőröket, meg felolvassuk, hogy ki milyen bűnöket követett el. És úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben nincs megállás, ami engem viszont egy picit megijeszt, mert hogy mégiscsak azt gondolom, hogy ha már mérések, ezt az egész műsort össze lehet fűzni, nyilván sokkal több erőforrásuk van arra, hogy mindent mérjenek az országon belüli eseményekről, és hogy felmérjék azokat, azoknak az embereknek a véleményét, akik számukra fontosak, tehát egyrészt a magszavazókat, másrészt azokat, akik hajlandóak szavazni a Fideszre, és mivel már az ősz során elkezdték nagyon finoman adagolni azt, hogy büntetőeljárást, nem javítóintézetről beszélünk, nem gyermekvédelmi egységről.
Nem is voltak annyira finomak, rögtön azzal kezdték, hogy gyilkosok vannak.
Nem, ez nem, még nem. Az első körben, tehát jó, amikor igen. Még a Zsolti bácsi ügy volt, akkor Orbán Viktornak talán egy rádió beszélgetése, interjúja, nem tudom, hogy kell most ezt mondani, volt, amiben ezt elejtette, és én abban sajnos biztos vagyok, hogy mivel tudták, hogy ez az ügy van, a háttérben is biztos, hogy intézkedtek, nehogy valaki mikrofon elé üljön, akinek esetleg van tudomása róla. Mellette valószínűleg gőzerővel elkezdték mérni azt, hogy hogyan lehet ezt a krízis helyzetet kezelni, hogy legalább annyira nagyot ne üssön, mint amekkorát ennek kellene. Erre volt válasz ez, és most igazából a Szőlő utcával már nagyon nehezen tudnak mit kezdeni, ugyanis itt nincsen fej, akit le lehet vágni, akinek azt lehet mondani, hogy ez az ő felelőssége. Látjuk, hogy rendszer szintű probléma, és valahogy azt akarják elérni, hogy ez ne egy szimbolikája legyen a teljes gyerekvédelemnek, hanem a Szőlő utca maradjon a Szőlő utcába, sőt, akkor helyezzük azt át, semmisítsük meg, pusztítsuk el, nem
a
is kell.
A Szőlő utca nincs, nem volt, és nem lesz.
Így van. Tököl van, a tökölről meg mindenkinek
mi
a börtön
a utcáról jut eszébe.
Csak mert akkor ugye nem kell arról beszélni,
hogy... Csak mondom, hogy ott lakok.
Tehát nem csak akkor tényleg nem kell arról beszélni, hogy a debreceni intézetben valószínűleg pont ugyanez a probléma, amire ugye a jelen cikke rámutatott, hogy a harmadik igazgatót onnan nevezték ki, az ő bűnei is elég súlyosak, majd visszaküldik őt oda. Tehát nem kell arról beszélni, hogy hány olyan a hely van még Magyarországon, ami pontosan ugyanígy működik. Ez az egy rossz, rohad, megszüntetjük, kész.
Igen, tipikus válasz volt az, hogy hát akkor innét elviszük a gyerekeket, ugye több mint a felét el is vitték onnan, majd az egészet áthelyezzük Tökölre. Miért? Azért, hogy Szőlő utca ne legyen. Erről ne lehessen beszélni. Hát mi van a Szőlő utcában? Semmi. Lakás. Egy üres épület, igen. A Zoli lakása. De, és aztán majd jól megkapod. Na, szóval a másik
téged
pedig,
is kitelepítenek onnan.
Tököl és a börtön, hogy akkor ha már egyszer ezekről
ne,
van szó.
Túl koros vagy, te veled már nem kísérleteznek.
A tököléknek az egyik börtönőrével járok kövületet gyűjteni a hegyek nagy, ezúton is üdv. Na igen? Na,
ne add ki ezért a
forrásai.
Információs forrásaidat, így van. Szóval a lényeg az, hogy Szőlő utcát eltörölni, hogy ne lehessen rá hivatkozni, hiszen ott nincs semmi, ellenben vannak bűnözők, Tökölön probléma elintézve. Azt lehet mondani, hogy hát talán sikerült most megtalálniuk ezt a megoldást, nem tudom, de próbálkoznak vele azóta, hogy ezt a Juhász Péter Pál volt igazgatót letartóztatták, és onnantól kezdve mindent megpróbáltak ellesegetni. Nem volt így, nem az volt, nem történt semmi, nem volt kiskorú, nem volt semmi. Na de sikerült, kérdezném Kovács Zoltán elhíresült kifejezésével, nem sikerült. Mind a mai napig újabb és újabb disznóságok derülnek ki, hogy áprilisig a hátralévő három hónapban sikerül-e a Szőlő utcát eltörölni a térképről, meg a politikai térképről? Hát ez kérdés.
Zoli költöz. Jó. Itt a következő hír. Egy megismételt elsőfokú peres eljárásban a bíróság úgy döntött, hogy az, amit Tisza programnak neveznek, és ami először ugye az Indexen bukkant föl, és amiről a Tisza azt állította, hogy mesterséges intelligencia segítségével gányolták össze, és hazugságokból áll. Szóval a bíróság elsőfokú ítélete szerint ez hamis, tehát valóban hamisított.
De most ezzel az ügyel kapcsolatban én azt gondolom, hogy azt a vitát lefolytatni, hogy ez igaz-e, nem igaz, nem lehet Magyarországon, mert nyilván politikai identitástól függően valaki a bíróság ítélet ellenére is el fogja hinni, hogy ez a Tiszának az adócsomagja. És valakinek pedig ez a bírósági ítélet sem kellett ahhoz, hogy messziről lássa, hogy ez nem igaz. Tehát itt megint táborok vannak. Arról talán érdemes beszélni, miközben ezt is már milliószor megbeszéltük, hogy nagyon gyakran működött úgy a kampány logika, hogy teljesen mindegy, hogy mekkora ganéságot, mert ez sokszor máshogyan történt, gondoljunk Vona Gábor esetére például, mondanak be bizonyos médiumok, mindegy, mert mire a bíróság végigfuttatja az ügyet, addigra már az emberek fejében megtörtént a változás, ott van az ügy, és teljesen mindegy, hogy ki, kinek, hova, mennyi pénzt fog fizetni majd, meg milyen helyreigazítások lesznek a lap alján, addigra már az emberek ezt tudják. Mármint, hogy azt feltételezik, hogy tudják. És ebben az esetben is azért, amikor járkálunk az utcán, és látjuk azokat a plakátokat, tiszacsomag.hu, talán valami ilyesmi weboldalt hoztak létre arra, hogy aztán plakátokon hirdessék, hogy milyen adótervei vannak Magyar Péternek, amikről ugye ő egyáltalán nem beszél, és egyszerre a kommunikáció támadja azzal, hogy nincsenek tervei az országgal, és kormányzó képtelen, miközben tele plakátolják arról, hogy tulajdonképpen belehalunk, hogyha megválasztjuk őt. Nagyon csúnyát fogok mondani, picit mindegy, hogy a bírósági ítélete mi. De nem azért, mert így nem derül
vártam
ki az igazság.
Vártam ezt a nagyon csúnyát, de azt mondtad, hogy picit mindegy.
Jó, teljesen mindegy. Akkor legyen ez így, teljesen
nem,
mindegy.
Szóval hogy a... nem úgy beszélnek, mint el. Egyébként ugye mióta a Blikket a bíróság elítélte, és utána az egész Fidesz elit azt mondta, hogy nem érdekel bennünket, hogy miről ugatnak ezek ott, ezek a talárosok. Hát attól a pillanattól kezdve mindenki számára nyilvánvaló, hogy bíró, ítélet, és akkor mi van?
Hát és sőt, még a bírót kell felelősségre vonni azért, hogy nem úgy döntött, ahogyan kellett volna.
Ráadásul, igen.
Meg még esetleg feliratkozott a Tisza párt apjára, nem a pártba, hanem csak érdeklődött, hogy mi van a Tisza pártban, és ezért esetleg kapott értesítéseket. De ettől még lehet eldönteni bizonyos dolgokról, hogy ez igaz, vagy nem igaz. Attól, hogy a Fidesz tábor nem hisz benne, vagy az ellenkezőjében hisz, vagy a bíró teszi felelőssé, ettől még el lehet dönteni egy csomó kritérium alapján, hogy ez hazugság, nyilvánvalóan. És csak érdekességként mondom, hogy itt közben látom, jött a telefonomra a HVG egy híre, hogy lecsapott a kormánypárti lapokra a TikTok, és állami ellenőrzésű médiának minősítette többek között a Mandinert, az Origót, de még a Matthias Corvinus kollégiumot is, amelyiknek szintén van csomó tulajdona inforádióik bezárólag, és ugye ez az egyetemek...
Kikötője meg földje is.
Na most a TikTok tudomásom szerint legalábbis kínai tulajdonban van.
Mi?
Hát lehet, hogy a kínai elvtársak nem tudják, hogy hát az nagyon jó, ha valami állami ellenőrzés alatt van. És még erre fölhívják a figyelmet, hogy vigyázz.
Hát lehet, hogy pont azért nem vigyázz, hanem hogy az a jó.
Ja, igen, akkor támaszkodjatok a Mandinerre, Origóra és a többiekre, mert az megbízható állami ellenőrzés alatt álló híreket közvetít. De mondom, ettől az igazság még néha akár az állami ellenőrzési médiában is megjelenhet, de el kell tudni döntenünk, hogy mi van.
Hát Gyuri, betolt egy újabb kanyart a beszélgetésre, milyen irányba indulsz ezzel?
Olyan irányba, hogy jövő felé, a múlt az. Most csak akkor érdekel, hogyha 100 millió évnél idősebb és már megkövesedett. Szóval a lényegesebb az az, hogy mit árul el ez a gondolkodás a jövőről. Tehát mit árul el ez a gondolkodás? Ez az osztionapotizmus. Ugye ismerik a dolgot, Orbánnak annak idején mondták, hogy fú, probléma van ezzel, de a jogászok megoldják azt jó napot.
Elsikálják
azt jó napot, na ez az azt jó napozizmus. Na most ugye ez már azt jelzi, hogy ugye van egy bírósági döntés, betiltották a Borsnak a kamu kiadvány terjesztését, ott terjesztették Orba szájba a Tisza partján tartott DPK gyűlésen, csak ez a Tisza DPK egy most így megzavart így együtt. Most ugye kimondja a bíróság azt expressis verbis de jure, hogy ez kamu az egész úgy, ahogy van, minket ez nem érdekel. Miért érdekes ez? Mert ez gyakorlatilag ez ugyanaz a fajta gondolkodás, amivel a Donald Trumpék is beálltak. Annak ellen is azt mondták, hogy kész, mi nyertük meg a választást, nem ők. Na most a nagy kérdésem az, mit tartja vissza innentől kezdve Orbánikat? Megmondom, és megválaszolom a saját nagy költőkérdésemet, a világon semmi. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ezek az emberek, ezek a végsőkig el fognak menni, és azért nagyon fontos azt tudni, hogy nem a puska öl első körben, hanem a logika. És a puska az a lándzsahegye, tehát az csak beteljesít egy dolgot. Tehát magyarul a Fidesz az a saját torz logikáját, ezt a csak az számít, ami a mi buborékunkban van, amit mi kitaláltunk, azt fogja követni a végsőkig. Tehát bármeddig elmenni.
Belehozok egy újabb csavart az egészbe. Itt van ez a Benes dekrétum ügy, illetve a Fico kormánynak és a parlamentnek az a döntése, hogy fél év börtönt is kaphat az az ember, aki kétségbe vonja vagy kritizálja a Benes dekrétumokat. És hát ugye hetekig nem szólaltak meg Orbánék, az ellenzék többek között...
Ki magyar... az öt éves? Csak úgy mondom, igen.
Többek között ugye elsősorban Magyar Péter, aki ráugrott erre, leveleket írt, és így tovább, és követelte, hogy a kormány mégis szólaljon meg ezekben az ügyekben. Hát igaz, hogy nagy barát Robert Fico, de azért meg kell neki mondani, hogy ezt ne csinálja. A csütörtöki kormányinfon Gulyás Gergely azt mondta, hogy igen, tárgyaltunk, felvettük a kapcsolatot mindenkivel, és jogi segítséget adunk azoknak, akiket ez az intézkedés esetleg érint. Elmegyünk, képzelem, hogy megért a Fico, hogy a magyar kormány még jogi segítséget is felajánl, de még hozzátette azt, hogy elmegyünk európai emberi jogi fórumokhoz is, akkor eszébe jutott, hogy ez talán nem jó, ezért hozzátette gyorsan, amelyeket egyébként nem tartok valami nagyra, de akár ezeket is igénybe vesszük.
Vagy a Nemzetközi Büntetőbíróságnál ott beterje.
Hát szóval képzeljétek ezt a totál zavarodottságot, hogy csak egy dolgot nem mernek mondani, kedves Robert barátom, vondd vissza ezt a törvényt. Mert ez alapvető érdekeket, törvényt, emberi jogokat, a magyar kisebbség jogát.
A magyar és a Fico már mondta, hogy nem.
De ki az a magyar? Még csak az ellenzék vezetője. Orbán Viktor viszont a magyar kormány vezetője, és Robert Fico barátja talán, ha ő mondaná azt. Nem biztos, hogy visszavonja, de ha valakinek mondania kellene, hogy vond vissza, azt Orbán Viktornak hívják. Van na de egyszer. Gulyás Gergely elmegy majd európai jogi, emberi jogi fórumokhoz. Ha.
Van itt ennek egy kis linkje még. Beszélgettem két felvidéki, igen, felvidéki magyar értelmiségével. Ők följelentették magukat a rendőrségen, bementek a rendőrségen.
Hárman, igen.
És azt mondja, itt következett a dolog, hogy mi ketten, meg a szlovák rendőrök őrülten kerestük azt a módot, aminek alapján bennünket legalábbis le lehetne tartóztatni, vagy vád alá lehetne helyezni. A rendőrök azt mondták, hogy olvassák ezt a törvényt, nem értik, és nem is tudják, hogy nekik ez a dolguk lenne, úgyhogy az urak menjenek innen haza, és ne jelentgessék föl magukat. Úgyhogy a dolognak van egy ilyen kicsi komikum része is, persze az egész inkább szomorú.
Hát sőt, tehát tegyük már hozzá, hogy most én nincs öltem a szlovák törvény, nem olvastam, de hát hogyha jól sejtem, ez területi hatályos jogszabály. Mit jelent? Eszter, te kritizálod a Benes dekrétumokat, ugye sűrűn ismertem, nem csak viccelek, de mondjuk tételezzük fel kritizálod. Tehát átmegy a Komáromi hídon, és onnan megkritizálod, hogy hát az nem volt.
Ez a hétvégi programom,
hétvégi programot, hogy átmegy a Komáromi hídon, és tökre nem volt jó fejség, hogy több tízezer ember deportáltatok.
Volt már egy súlyom nevű államfő, aki nem tudott átmenni.
Jó, nem tudott átmenni, de mondjuk tételezzük fel, átmegy, ott megkritizálod, hogy az nem volt jó fejség, hogy több tízezer embert elkergettetek csak azért, mert magyar, több száz embert gödörbe lőttetek csak azért, mert magyar, és ezt most 2026-ban az Európa közepén rohadtul ezt alkalmazzátok a törvényt. Tehát levegőt alig kap az ember ettől. Tehát olyan, mint nem ismerek hasonlatokat mondani, mert csak supa szörnyűséget mondanék. És lehet, hogy ez alapján simán be lehet téged akkor perelni ott majd Szlovákiában, magyar állampolgárként. Miért? Azért, mert joghatályosan te ott egy bűncselekményt követtél el. Vagy éppenséggel valami szlovák agymenősebb rendőr kitalálja azzal, hogy itt mi pufogunk a stúdióba, ezzel már elkövetjük a bűncselekményt, átmegyünk, akkor ott már fülön foghatnak minket megint csak ugye a joghatály alapján.
Szóval ez egy bozalmas... Gergely majd Strasbourghoz fordul,
aha, a mi érdekünkben, az szép lesz majd, igen. Ugye. Ugyanaz a bíróság, ahol ugye a Blubrádi ügyét tárgyalták, roppant életszerű lesz, hogy Gulyás Gergely.
A szlovák törvény nem érvényes, hát Magyarországon, de mindegy.
De nem arról beszéltem, Magyar, arról beszéltem, hogy átmenjünk Szlovákiába, de hát Magyarországon...
Ilyen táblával.
Magyar földön követtél el.
A stúdiót áttelepítjük, és akkor így megvagyunk. Szerintem egyébként ebben inkább az az érdekes, hogy egy kicsit megint Orbán Viktorra tereljük a szót, mert az mindig jó.
Ez népszerű.
Igen. Nem, tehát, hogy itt ugye abba a hibába ütköztek bele, ami az egész... narratívájuknak az alapja, hogy az új világrendből ugye következik a nemzetek útja, amit ők kezdtek el 2010-ben, tehát nemzeti szuverenitása mindennek az alapja, amit idehaza mi megkövetelünk magunknak. Nyilvánvalóan ebben vannak azok a jóbarátaink, akik szintén megkövetelik maguknak a nemzeti szuverenitásukat, csak ugye azok az emberek, akik hasonlóképpen követelik meg a nemzeti szuverenitást, és ne adj Isten még a szomszédos országoknak a képviselő is, általában a magyar kisebbségekkel nem bánnak szépen. Ennek ellenére ugye a politikai logikából következik az, hogy ha az unióval szembe akarunk állni, akkor mégiscsak támogatni szeretnénk őket, akár úgy, hogy Szimiont támogatjuk egy kampány alatt, akár úgy, hogy Ficónak nem szólunk be. Miközben a logikából az is fakadna, hogy idehaza pedig nagyon erélyesen kell azt mondanunk, hogy el a kezekkel a magyarjainktól, még akkor is, hogyha nevetséges a törvény, vagy nem lehet betartani, akkor is egy erős kiállás kellene, amit nem lehet megtenni, mert akkor ugye az Európai Unión belül nem tudunk akkora kerékkötők lenni, tehát egy ilyen farkába harapó kígyóba tudta besodorni magát valahol.
A lényeg, nemrégiben volt ugye a felvidékiek melletti szimpátia tüntetés a szlovák nagykövetség előtt, én ugye ott voltam, masszívan 1500-an voltak ott. Na most egyébként ez nekem személy szerint iszonyat meglepetés volt az, hogy tehát ott válik el, ahogy is mondjam, mi a víztől, hogy tényleg azt láttam, hogy ott volt ugye a Tisza, ott volt a Mi Hazánk, és a Mi Hazánkban egyébként volt annyi fegyelem, hogy simán haptákban ott Jámbor András mellett álltak, ott András is ott volt még légvonalban, vagy végighallgatták azt a felvidéki srácot, aki arról beszélt, hogy Egyesült Európára van szükség, vagy a második világháborút elkövetett magyar bűnöket említette, meg egy rohadt muknék közt végighallgatták a Mi Hazánkosok, de egyébként rajtuk kívül ott voltak a Momentumosok, ott voltak Függetlenek, Schiffer András, vagy nem tudom, hogy hova soroljam, Csárdi Tóni volt LMP, stb. Na most ami nekem iszonyatosan ott rosszul, ugye a Fidesz nem megy el erre, pont ez a pártlogika kapcsán, a DK nem megy, a jó Isten tudja milyen pártlogika kapcsán, tehát én azt nem tudom elfogadni, és tényleg itt félreteszem a politológus diplomámat, hogy ebbe politikai, logikai, narratíva építési bármilyen kérdést. Tehát tegyük fel a kérdést, kedves nézők, hallgatók, ha várhol a világon a francia, a lengyel, a zsidó, a nem tudom milyen, milyen kisebbséggel egy ilyen csinál egy kormány. Tehát ilyen fajgyűlölő, ne szépítsük a dolgot, alapú jogszabályt hoz és alkalmaz. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ez valami szimbolika, hanem alkalmaz, akkor mi történik már? Vagy örmény kisebbséggel? Mi van másnap reggel? Képzeljük el, hogy mondjuk valaki Magyarországon valami állat kitalálja, hogy numerus clausus életbe lépteti, mert hát az része a magyar történelmi hagyományoknak. Mi lesz
mi
másnap?
Mi történik az örmény kisebbséggel? Bemennek az azeriek, kikergetik őket, mi pedig újjáépítjük az azerbajdzsánit, megsegítve
nem,
azt
mi a balta exportot növeljük.
Örülök, hogy
nem az örmények számára, de ez nem vicc, nem az örmények számára építjük újjá, hanem az azerbajdzsániak számára, akik elfoglalták.
Másképp megfogja, hogy egyébként álltok a zsidó után a másik legkeményebb lobby, az az örmény lobby, legalábbis ezt mondják az Egyesült Államokban, de mondjuk a lengyeleket és még sorolhatnánk. Tehát ott ezeknek az ország politikai vezetésében nincs ez az agyalányú őrület, hogy párt alapon jó, akkor te ellenállsz, én nem állok ellen a minket gyűlölöknek, hanem azt mondják, hogy oké, utállak téged, mint az állat, de én ezt most zárójelbe teszem, mert van egy sokkal komolyabb közös dolog, Izrael. Izraelben egy Likudos és egy Mapai gond nélkül tüntetnek közösen egy ilyen esetben.
Lehet,
Magyarországon ez miért nincs?
Nem lehet, hogy mert hogy annyira abnormális a helyzet, nem lehet, hogy a DK azért nem ment oda, mert ott van a Tisza, és hát a Tisza mellett...
Hát akkor ott rohadjanak meg. Akkor megérdemlik a 10%-ot, bocsánat.
Nem, nem biztos, hogy így van, csak felvetettem, hogy...
Hát ha így lenne, akkor meg az az én felvetésem lenne tisztelettel. Tehát, hogy akkor megérdemlik a nem tudom hány sok 20%-ot, akkor megadom nekik. Ja, az csodálatos lesz. Jó, szóval, hogy pont arról beszélek, hogy vannak dolgok, ami a pártlogikát nem szabadnak keresni.
A minden esetre a Gyurcsány bajnai idején azért rosszban volt a magyar kormány Ficó Szlovákiájával.
Igen.
Hát ennyit azért, mert nem feltétlenül pártlogika, hogy most miért nem, ezt lehet, hogy valami...
Ezt a hat kérdezem meg tőled, hogy nem lehet, hogy a társadalomban is van egy kis probléma, tehát például mennyire fontos a magyarországi társadalomnak a határon túliak jóléte, léte, stb.
Alapvetően nem kutatásokból fogok most beszélni, de hogy ezek megint csak olyan ügyek sajnos, amire tényleg azt nézzük, hogy nem eléggé érzékenyek a belföldi választók. Mondjuk így, mert most már Azért beszélek így, nyilván nagyon furcsa, de hogy 2026-ban vagyunk, 3 hónap múlva választások lesznek, és most már mindent ezen a logikán néznek a pártok tulajdonképpen, és mindent azt szerint döntenek el, hogy mi vezet oda ahhoz az eredményhez, amit ők szeretnének elérni a választásokon. És ezért a határon túli magyaroknak a megítélését, ezt nyilván onnan tudjuk megfogni talán, hogy amikor népszavazás volt arról, hogy legyenek kettős állampolgárságok, hogy azóta milyen viták kísérik azt, hogy mi történik. De közben szerintem itt van alapvetően egy ennél sokkal nagyobb tragikus pillanat, hogy a külpolitikában annyira nem nagyon szoktunk tájékozódni, még amúgy a belpolitikában sem feltétlenül.
Ez külpolitikának számít?
És ez külpolitikának számít, abszolút. Tehát, hogy ez Szlovákiában történik, egy kicsit ott is marad, és nem igazán érzik sokan szívügyüknek, és egyből szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki viszont igen, mert nyilvánvalóan itt most nagy összességből, vagy statisztikai összesítésről beszélhetünk. De hát azért ez a hír, én nem gondolom, hogy annyira átütötte volna a magyar társadalom inger küszöbét, mint amennyire érdemes lett volna talán
mert
ezzel
nem Malina Hedvig ügy, az világos volt, azt mindenki értette. Megvertek egy magyar lányt Szlovákiában.
Nehéz megfogni, ugye? Valóban.
De mi az, hogy ki az a Beneš? Mi az, hogy dekrétum? Mi az, hogy Beneš dekrétum? Mi vannak, akik tudják, nem mondom, hogy nincs pár százezer ember, aki ezzel tisztában van, de nem 7 millió 800 ezer.
Mondjuk a Fidesznek arra van egy pár 100 milliárdos propagandagépezete, hogy ezeket a történelmi órákat lefolytassa.
Hát nem mindent kitakarjon, ami neki kényelmetlen. Tehát tulajdonképpen ugye ez a hír onnantól kezdve, hogy megjelenik számukra kényelmetlen, azon a logikán, amit ugye mondtam, hogy Ficóval jobban kell.
Egy apró hadsúgásom, hadd legyen akkor a Fidesznek, tisztelettel jelzem.
Legyen
az a végső sugás, oké. A helyzet az az, hogy a Ficó az most egy kísérleti egérnek használja a magyarokat, hogy szépen fogalmazza meg a dolgot. Tehát, hogy miért érdekel mondjuk a makói utcaseprőnek, vagy éppen a nemes medvesi, mit tudom én, kamionsofőrnek ezen felháborodni, azért, mert innentől kezdve a térség összes ilyen rogyra kerülő autokratája, őrültje, vanabi politikusa azt mondja, hogy hát a magyarokkal meg lehet csinálni, akkor csináljuk meg. Tehát azért van Ukrajna, van Szerbia, mindenütt rettentő stabil és biztos nem nacionalista kormányzatok, akkor azt látják, hogy ja, Ficó meg tudta csinálni, hát akkor hajrá. És még lehetne, Ausztria is van ugye egész mellesleg, akár csak szimbolikus magyarság. Tehát, hogy ennek azért nagyon-nagyon komoly hozadéka lehet. És azt, hogy ezt az Orbánék, meg egyáltalán a magyar politikumnak egy része látható, amilyen pártalapon kezeli, az az öngyilkos őrültség.
Köszönöm szépen a magyar politikának neked, meg nektek. Vatka Zoltánnak a Népszavától, Galgóczi Eszternek a Forrásintézettől és Bolgár Györgynek a Klubrádiótól. A műsort Túri Lui, Weber András, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.